sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Kettő óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen az emléktábláján és a Székesegyházban nyughelyénél koszorút helyeztek el az alapító névadó püspök születésének 300. évfordulójára emlékezve. A bazilikában tartott ünnepi szentmisén Ternyek Csaba egriesek, az egyetem nagykancellárja úgy fogalmazott, örömünnepre háladásra gyűltünk össze. A főpásztor köszöntötte Marton Zsolt Váci megyés püspököt, a paptestvéreket, a világi előjárókat, az egyetem dolgozóit és polgárait. Szentbeszédében elődje alakját felidézve úgy fogalmazott, a tudós püspök Isten mélyen elkötelezett embere volt, fegyelmezett és alázatos, és részt vállalt a lelkipásztorkodás köznapi munkájában. Püspöki tevékenységét szolgálatnak tekintette. Ternyákések köszönetet mondott dr. Pajtókné dr. Tari Ilona rektorasszonynak és a szenátusnak, hogy méltó megemlékezést szerveztek Eszterházy püspök tiszteletére, aki 37 éven át kormányozta az egyházmegyét. Gazdag életútját az egyetemen kétnapos konferencián idézik fel. A keleti egyházakkal való kapcsolattartás jelentőségét bizonyítja, hogy 14. Leó pápa az elsők között azok püspökeivel és híveivel találkozott, hangsúlyozta a Kocsis Fülöp hajdudorogi érsek metropolita a 250 fős görög katolikus magyar zarándoklat záró napján Rómában. A hajdudorog Miskolc, Nyíregyháza és Szeged keleti egyházmegyéhez tartozó zarándokcsoport az olasz főváros egyik legrégebbi és legszebb templomában, a Santa Maria in Cosmedin bazilikában zárta több napos látogatását. A Kocsis Fülöp vezette szertartáson a bazilikát vezető József Melkit a pátriárka köszöntötte a magyar zarándokokat, ezt megelőzően 14. Leó pápa fogadta a keleti egyházak püspökeit, papjait és híveit, köztük a magyar csapatot is. Magyarországon lesz a BYD kínai elektromos autógyár új európai központja, jelentette be Orbán Viktor és a vállalat vezetője. A miniszterelnök többek között elmondta, 1990 után sikeresen építette fel az autóiparát Magyarország, most a következő fázisába léphet a hazai autógyártás, új technológiák és új gyártók jelentek meg. Magyarország csatlakozott az Egy Jövezet, Egy Út programhoz, ahhoz, hogy a gazdaság elérje a céljait, Kínával is kapcsolatban kell lenni, fejtette ki, hozzátéve, hogy a kínai beruházások nélkülözhetetlenek a növekedésben. Wang Chuanfu a tájékoztató elején közölte, ez a mostani megállapodás egy nagy lépés a BYD-nak, 47%-kal több új energiával hajtott autót adtak el az idei első negyedévben, mint 2024 hasonló időszakában, ismertette. Miközben Volodymyr Zelenszky ukrán és Recep Tayyip Erdoğan török elnök Törökországban egyeztetnek egymással a háború és tűzszünet kérdésével kapcsolatban, Rodion Mirosnyik, az orosz külügyminisztérium külön megbízottja a Sky News szerint kijelentette, az ukrajnai tűzszünetről csak akkor lehet tárgyalni, ha már megállapodtak a konfliktus rendezésének stratégiájában. Közben Ukrajna azt fontolgatja, hogy további embereket küldenek Isztambulba, még mielőbb az Oroszországgal való tárgyalásokra. Mindez attól függ, hogy Moszkva hajlandóságot mutat-e a valódi egyeztetésekre. Ha igen, akkor az ukrán fél készen akar állni az érdemi tárgyalásokra, ismertették. Magyarország nemmel szavaz az ukrajnai mezőgazdasági termékekre vonatkozó korlátlan teljes vámmentesség Európai Unió általi meghosszabbítására, az ugyanis súlyos károkat okozna a tagállamok számára, közölte a külgazdasági és külügyminiszter. A helyzet ugyanis az, hogy Ukrajna rossz minőségű, GMO-tartalmú, egészségre veszélyes élelmiszerekkel elárasztja az Európai Unió országainak mezőgazdasági piacait, köztük hazánkét is. Ukrajna ezzel elképesztő károkat okoz a gazdáknak, köztük a magyaroknak is, tette hozzá Szijjártó Péter. Brüsszel és Varsó is fel akarja erősíteni Ukrajna magyar ellenes rágalom hadjáratát, amelynek célja, hogy ellehetetlenítsék a véleménynyilvánító szavazás Kijev uniós csatlakozásáról, közölte a tárcvezető Antaliában a NATO informális külügyminiszteri szintű ülését követően. Szijjártó Péter kiemelte, hogy sorosista magyar gyűlölő lengyel kollégája, aki az egyik legháborúpárti politikus Európában, ahogy fogalmazott, most papagáj módjára ismételte el mindazokat a vádakat, amelyeket az ukrán lejárató kampány elemeiként az elmúlt napokban, hetekben hallhattunk. Rámutatott, hogy Magyarország 2023 óta folyamatosan teljesíti a katonai büdzsére vonatkozó célokat, sőt ezen források 45%-át fejlesztésekre fordítja, ami az ötödik legmagasabb arány a NATO-ban. Viszont fontosnak nevezte annak a tisztázását, hogy a NATO nem támadási, hanem védelmi szövetség, és amikor erről beszélünk, akkor a saját védelménkről beszélünk, nem valamilyen külső szereplőiről. Végül az időjárásról. Újra erőteljessé válik majd a gomoly felhőképződés, néhol zápor előfordulhat, az északi-északkeleti szelet nagy területen kísérhetik élénk néhol erős lökések. A hőmérséklet a reggeli órákban 0 és 5 fok között, napközben 14-16 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Valahol most is félnek, hangosak a sóhajók, sűrűben hullnak a könnyek, romba dőlnek tegnapok. Mit mondjak én, mi kezem elér?
Úgy, mint egy szörnyű álom, néha-néha felderek, hogy az, ami mással történt, történhet velem s veled.
Nem kell, hogy félj, nincs semmi veszély, hogy bármi is elszakít tőled, a senkinek nem hiszem el. Hogyan tudnék élni nélküled, hisz rólad szól az élet. Nem történhet semmi sem veled, míg létezem és érzek.
Hogyan tudnék élni nélküled, az összeköt az élet, és az, ami nélküled lehet, nem kell sosem.
Jobb, ha erről nem beszélünk tán, mert annyira őrültség, annyi boldog pillanat vár rám karodban még. Meg kell, hogy értsd, hogy bármi is elszakít tőled, a senkinek nem hiszem el. Hogyan tudnék élni nélküled, hisz rólad szól az élet. Nem történhet semmi sem veled, míg létezem és érzek.
Hogyan tudnék élni nélküled, az összeköt az élet, és az, ami nélküled lehet, nem kell sosem.
És ha egyszer arra ébrednénk, ránk szakad a föld és az ég, ölelj gyorsan át jól, tűnjünk el a mából, jövünk felé.
Hogyan tudnék élni nélküled, hisz rólad szól az élet, nem történhet semmi sem.
Hogyan tudnék élni nélküled, összeköt az élet, és az, ami nélküled lehet, nem kell sosem.
hangosak a sóhajók, sűrűbben hullnak a könnyek, romba dőlnek tegnapok. Mit mondjak én, mi kezem elér?
Úgy, mint egy szörnyű álom, néha-néha felderek, hogy az, ami mással történt, történhet velem s veled.
Nem kell, hogy félj, nincs semmi veszély, hogy bármi is elszakít tőled, azt senkinek nem hiszem el. Hogyan tudnék élni nélküled, hisz rólad szól az élet. Nem történhet semmi sem veled, míg létezem és érzek.
Hogyan tudnék élni?
Jobb, ha erről nem beszélünk tán, mert annyira őrültség, annyi boldog pillanat vár rám karodban még. Meg kell, hogy értsd, hogy bármi is elszakít tőled, azt senkinek nem hiszem el. Hogyan tudnék élni nélküled, hisz rólad szól az élet. Nem történhet semmi sem veled, míg létezem és érzek.
Hogyan tudnék élni nélküled, összeköt az élet, és az, ami
és ha egyszer arra ébrednénk, ránk szakad a föld és az ég, ölej gyorsan át jól, tűnjünk el a mából, jövünk felé.
Hogyan tudnék élni nélkül, hisz rólad szól az élet. Nem történhet semmi sem veled, míg létezem és érzek.
Hogyan tudnék élni nélküled, összeköt az élet, és az, ami nélküled lehet, nem kell sosem.
Kedves hallgatóink, Kerengő címmel a Magyar Katolikus Rádió adását sugározzuk.
Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Sallai Éva. Tisztelettel és nagy szeretettel köszöntöm dr. Szijjártó István irodalomtörténészt, aranydiplomás tanárt, a Százak Tanácsa tiszteletbeli elnökét, aki a Somsics-Táncsics gimnázium baráti köre egyesülettől először kapta meg a Somsics díjat, mint az iskola egykori diákja, majd későbbi tanára. Engedje meg, tanár úr, hogy ezzel kezdjük a beszélgetést, hogy mit jelentett tanár tanárul számára nem csak a Somsics díj, hanem ez a találkozás, a Somsics Táncsics nap, és miért is használunk mi két nevet ennél a kaposvári gimnáziumnál?
Természetes, hogy minden elismerés, ami az embert váratlanul éri, az meglepi, érdemtelennek érzem magam, én is erre, hiszen nagyon sok kiváló ember tanult a jövőre már 220 éves kaposvári gimnáziumba. Sárdi Somsics Pál a reformkornak egy kitűnő politikusa, a Reformország gyűléseken már képviselő volt a megyéje színeibe, és ő volt 79 és 82 között a Magyar Képviselőház elnöke. Egy olyan politikust képzeljenek el, aki Széchenyi híveként a reformokért dolgozik, a szabadságharc kitörésekor visszavonult, és deákkal együtt kezdte aztán újra a politikát, amikor lehetett. Fontos megjegyezni, hogy ez a kitűnő politikus volt az első, aki 1850-ben egy röpiratban azt írta, hogy egy legyőzött forradalom nem szolgálhat jogszerű ürügyül egy ország megsemmisítésére. Ezek nagyon kemény szavak voltak, és tulajdonképpen az ő erkölcsi hitele ebből alakult. A Magyar Királyi Főgimnázium, amikor fölvette Somsics Pál nevét, és ezt a fordulat évéig, tehát 48-ig tartott, amikor Táncsics gimnázium lett, akkor büszkék voltak erre, és pontosan tudta mindenki, hogy a köznemesi ágból született Sárdi Somsics Pál az egyik legkiválóbbja volt korának. A gimnázium baráti köre, amikor megalakult, akkor természetes volt, hogy a még élő hajdani somsicsos diákokat, akik között kitűnő tudósok, írók, művészek, politikusok voltak, hiszen két miniszterelnök is járt ebbe az iskolába, Nagy Imre és Boros Péter miniszterelnök úr, akkor ez természetes volt, hogy Somsics Táncsics baráti kör legyen. Na most miután én nem csak diákja, később tanárra 12 évig, hanem szülőként is ismertem az iskolát, voltam én az év öreg diákja is, és hát természetes, hogy az embert nem csak a lombozata, hanem a gyökerei kötik, sőt elsősorban a gyökerek kötik a szülővárosához. Azt gondolom, hogy első ízbe én kaptam, az a még élő hajdani tanítványaimnak köszönhető, vagy hát ezt nem tudom pontosan, meghatott voltam, és a másfél órás ünnepség a sok-sok köszöntő után azt hiszem, hogy hálás volt az öreg diákokból és fiatal diákokból álló publikum, amikor a köszönő beszédet oly módon rövidítettem, hogy egy Shakespeare drámahőst idéztem, hogy szolgáltam egy smásban a hazát, ez tudva van, a többi nem érdekes. És tényleg nem érdekes, mert otthon vagyok Kaposváron ugyanúgy, ahogy magaménak érzem a Balatont, vagy az ország, vagy a Kárpát-medence sok más települését. A tanári munkáról talán egy gondolatot, mert ez érthetővé teheti. Emlékszem, mikor díszpolgár lettem, akkor a közgyűlésben jelenlévő akkori szocialista tagok is azzal jöttek, hogy tanár úr, én is rád szavaztam. Szóval a hivatásrendünknek a lényege, hogy a tanár az mindenkiért felelősséggel tartozik. A politikus az, aki viselkedhet így, vagy úgy, vagy éppen szithatja a másikat, de a tanárnak ugyanúgy, mint az orvosnak, a hivatásrend szabályai szerint úgy kell viselkednie, hogy mindenkiért dolgozik, és mindenkit szeretne boldognak látni, pláne okosnak is.
Nagyon örülök, hogy tanár úrral interjút készíthetek, és a kedves rádióhallgatóknak elmondanám, hogy dr. Szijjártó István, az irodalomtudomány kandidátusa, ahogy már említettük, a kaposvári Táncsics Mihály gimnáziumban tanult, majd ötvös kollégista lett, majd tanított a kaposvári Táncsics Mihály gimnáziumban, majd az ötvös kollégium tanára és igazgatója volt. 1991-ben megalapította a Balaton Akadémiát, 1993-tól a Vörösberényi Balatonboglári, majd 2003 óta a Keszthelyi Székhelyű Balaton Akadémia tanára és igazgatója volt. Ennek kapcsolatban kapcsán számos díjban részesült, többek között Magyar Örökség díjat kapott a Balaton Akadémia, Magyar Érdemrend, Lovak Keresztje birtokosa Szijjártó tanár úr, Márton Áron emlékkéremben részesült, a Hazaembere oklevelet a Százak tanácsától érdemelte ki, tehát sorolhatnám itt azt a rengeteg munkát, ha úgy tetszik vállalást, alázattal végzett nevelő munkát, amit gimnazista korúaktól főiskolai, majd egyetemi hallgatók itt végzett. Mit jelent az ön számára a tanár, mint hivatás, kit tart jó tanárnak?
Erdjai Albert írt arról, hogy egy jó tanár fölment egy egész tanári kart, és megvált egy osztályt. Ugyanakkor a tanári kar együtt nevel, az egyiktől ezt tanuljuk, a másiktól azt, tehát úgy gondolom, hogy egy nagy közösségnek a részesei vagyunk valamennyien tanárok, és ma, amikor azt látja az ember, hogy durul a közbeszéd, hogy ostoba és primitív, a másikat becsmérlő mondatok hangzanak el, akkor azt is látni kell, hogy a példánkból mindig több marad meg, mint a szavainkból, és ez az életünk nagy felelőssége. 1960-ban érettségiztem, ma már mindig valami újabb és újabb után rohanunk, és látjuk, hogy nem érjük utol, illetve már a mesterséges intelligencia leköröz bennünket, és ha már külön kódot is fog majd létrehozni, akkor vissza fogunk kanyarodni majd Madácshoz, aki azt írja Ádám szavaival a kétségbeesésébe, a 19. század második felébe, hogy őrjöngő röptünk, mondd, hová vezet. Vagy Vörös Marti, hogy majd ha kifárad az éj, s hazugálmok papjai szűnnek, s a kitörő napfény nem terem áll tudományt, majd ha kihull a kard az erőszak durva kezéből, stb. És most itt vagyunk egy háború kellős közepén. Évek óta az én nemzedékem a háború éveibe született. A szüleim annak idején az első és a második világháborút végigélve arról álmodoztak, hogy Petőfi álmaiból a béke a legfontosabb, amire szükség van. Az én ifjúkori álmom már az volt, hogy talán még hozzá lehetne a szabadságot is tenni, mert a szabadság az emberi létnek az egyetlen emberhez méltó foglalata. Alkotni is csak szabadon lehet, boldognak lenni, szeretni, szóval a szabadság az nélkülözhetetlen, és gondoltam, hogy majd a gyerekeim, unokáim, most már a dédunokáim nemzedékének marad meg az, hogy béke, szabadság és egyetértés. És látom, hogy itt van a nyakunkon az újabb megosztottság, testvérnemzetekkel, mint a lengyelekkel való megromlott viszonyunk, az európai rossz hírünk, és nekünk sorsunk Európa. Tehát ezt azt hiszem, hogy mindenki látja, hogy a legnagyobb királyaink Szent István, II. Ottóval, Lince pápával együtt európai egységről álmodozott. Arról szól ma a világ, hogy van nyugat és kelet. És ha megfigyeli az ember a nyilatkozatokat, mintha nem lenne Közép-Európa, mintha nem lenne egy különleges történelmi helyzet a Baltikumtól le Cirkvenicáig, amiben ezek a népek éltek, és mi attól, hogy rózsaszínre volt a térképünk satírozva, hogy jelezze, hogy a Szovjetunióhoz tartozunk, az nem azt jelentette, hogy itt a gondolkodásunk is pravoszláv volt. Szóval az lenne az igazán izgalmas, hogyha mindenki módja lenne egy kicsit hátradőlni, és a józan eszével figyelni a világ dolgaira. Sokan tudják, hogy egy ostoba ember is bedobhat egy követ egy kútba, de 3-4 okos is kevés ahhoz, hogy azt kihúzza. Tehát fölrobbantani, tönkretenni valamit, embereket, vallásokat, nemzeteket egymás ellen uszítani, az viszonylag gyors munka. De lenne példánk arra, hogy emberi módon írjunk. Sütő András azt írta, hogy mi emberek adósai vagyunk egymásnak. Ha mással nem, akkor egy kézfogással.
Miért lenne fontos olvasni, verseket tanulni, idézeteket tudni? Milyen kapaszkodót jelenthetne ez akár a mai diákoknak, akár a mai tanároknak? Mit jelentett az ön számára?
A kultúra egy nemzet igazi alkotmánya. És ahogy ezt mi érezzük, valószínű, hogy a nemzeti kultúrák tulajdonképpen szellemi alkotmányok másutt is. Ez a kultúra, ami először romlik, amikor arról beszélünk, hogy a békétlenség és a közbeszéd romlik, Ortega szavaival a kultúra az biztonság, és a biztonságért való aggodalom is egyszerre. Na most ki érzi, vagy tapasztalja meg legelőször, hogy ez az aggodalom jogos? Nyilván a szülő, amikor azzal megy haza az óvodából a gyerek, hogy akkor hall egy káromkodást, hall egy reklámot. Reklámok azok világszerte a butításról szólnak, hogy ezt meg ezt vedd meg, amivel szembe hiszem, hogy az irodalom, a művészet, a zene eszközeivel, a kultúra azt szeretné tudatosítani, hogy az ember voltunkat az emeli meg. Azzal vagyunk többek a mindenkori itt létnél, hogyha próbálunk többet megérteni a környező világból. Tehát, mikor azt írja a költő, hogy számon tarthatják, mit telefonoztam, aktába írhatják, miről álmodoztam, és azt is kiérti meg, akkor ez olyan, amit ugye az ember, hogy mikor írta ezt a József Attila? Lassan most már 90 éve. Hát, hogy van ez? Azt írja a Vörös Marti, hogy az emberfaj sárkányfog vetemény. Valószínű, hogy a legnagyobbak olyasmit éreztek meg a világ dolgaiból, illetve az emberi természetből olyasmit tudtak megfogalmazni, amit akkor a kortársak egy része be tudott fogadni, egy másik része nem, de egész biztos, hogy a népek nagy parlamentjébe mi most sem tudunk jobb jelöltet küldeni, mint Petőfi Sándort. A Hruz Mária és a Petrovics gyermeke azt írja, hogy magyar vagyok, legszebb ország hazám az öt világrész nagy területén. És ha valaki úgy dönt, hogy szeretné körbejárni a világot, akkor annak Odysseusz biztos, hogy példaképe lesz, és fog majd segíteni abba, hogy visszataláljon, ha akar, Ithaka szigetére, mert minnyájunknak szükségünk van az Ithakákra, szükségünk van arra, hogy valahol otthon legyünk, és a művészet nemzetközi, ahogy a zene az, úgy az irodalom is az, csak éppen a legnagyobbjainknak sikerült csak átlépni a nyelvi korlátokat, szerencsés pillanatok, amikor arról beszélhetünk, hogy annak idején a nyugat nemzedék legjobbjai francia, német, angol fordításokkal adtak a kezünkbe világirodalmat.
Itt az irodalmat érintve szeretném a rádióhallgatók figyelmét felhívni arra, hogy dr. Szijjártó István szerkesztésében, gondozásában több könyvsorozat, számos könyv jelent meg, legyen az a Balaton Akadémia könyvsorozata, legyen az a Százak Tanácsa könyvsorozata. Miért tartja fontosnak a tudás továbbadását?
Azt hiszem, hogy a tanári hivatás lényegéből adódik ez, hiszen a Széchenyi Társaság alapító főtitkáraként, a Magyarok Világszövetsége egyik újjá szervezőjeként, az utolsó hazai elnökként, Csóri Sándorral, Fekete Gyulával, Nemes Kürti tanárúrral, sok kitűnő embert ismertem meg, kongresszusi szervezőként százakkal foghattam kezet, és természetes volt, hogy oda kell figyelnünk egymás gondolatára. Fekete Gyula, amikor a Százak Tanácsának a gondolatát létrehozta, hogy akik nem politikával, pártpolitikával foglalkoznak, hanem a nemzet egészét akarják szolgálni, azokról egy csomó civil szervezet beküldte az ajánlásokat, a kompjúter sorba rakta őket, és akkor akik oda bekerültünk, kötelességünknek érezzük. Az idén lesz ennek a 30. éve, hogy nem a mindenkori hatalomnak, a politikai pártok elvárásainak, hanem a nemzet a tisztességesen gondolkodó emberek segítségére mondjuk el, amit mi helyesnek gondolunk. Tehát azok a könyvsorozatok, az a 230 kötet, ami megjelent öt könyvsorozatban, ezek mind-mind arról szólnak, hogy próbáljunk jelet hagyni, ahogy Kondor Béla mondta. Tehát legyen ott ez a jelképes tükör, hogy vannak olyan művészek, tudósok, tanárok, orvosok, mérnökök, akik a legjobb szándékkal, a legjobb hittel nem hibát keresnek, hanem megpróbálják a politikusoknak elmondani, hogy esetleg van még egy másik lehetőség is. Honlapunkon a 1,5 millió kattintás ez jelzi, hogy többen erre odafigyelnek, de valójában nem ambicionáljuk, hogy ez napi sajtóhír legyen, mert mikor a 75-80 év a korátlag, akkor azt mindenki tudja, hogy ott nem a karrier vágy, vagy a nagyobb darab kenyér áll az ember szeme előtt, hanem a jövőre gondol. Na most az irodalom nagyot segíthet ebbe, de Iyés Gyula szavait én egy ilyen fölmentésnek érzem, mikor azt írja, hogyha két szonettet valaki a kezembe ad, akkor megmondom, hogy írjon a harmadikat, vagy ne. De amikor 8 szabad verset ír, vagy éppen olyanokat, amikről nem is tudom pontosan, hogy ott mitől szabad, akkor az ember úgy hátradől, és örülök neki, hogy nem kell szerkesztői felelősséget vállalnom olyan dolgokért, amelyekbe bizonytalan vagyok, mert esetleg az én ízlésemtől távolabb van.
A Márton Áron emlékérem átadásánál, amikor tanár úr ebben az elismerésben részesült, ön Márton Áron gondolatát idézte, hogy nem vonakodom a munkától. Hány órából áll a nap dr. Szijjártó István tanár úr számára?
Azt hiszem, hogy most nem lennék őszinte, hogyha hagynám ezt a tudást, hogy én vagyok az, aki hajnalba dolgozni kezd, mert szó sincs erről. Egyszerűen az ember élete az öröm, és amiről most beszélgetünk, azt legutóbb az unokáim egyik sereglésével, akik éppen abban a fogékony kamaszkorban vannak, azokkal osztottam meg. Ez a non recurso laborem, ez a nem vonakodom a munkától, ez egy természetes volt, és a szentéletű püspök nem véletlenül adott Erdély magyarjainak, százezreknek lelki erőt, kitartást, és ad ma is, és Csíksomlyó üzenete is ilyen. És én az elismerések közül, amikben részesülhettem, a Bethlen Gábor díjat azért tartottam különösen fontosnak, mert előttem azt az a 80-100 közép-európai, illetve hazai kiváló ember kapta, akik a példaképeim voltak ebbe a hazáért végzett munkába. Tehát mikor az ember a lengyelek közül is Bignyev Herbertet, vagy azokat, akik a betű pásztoraiként tudják azt, hogy mi emberek egymásnak vagyunk teremtve. És mi itt Közép-Európában ráadásul ismerünk egy olyan különleges helyzetet, egy különleges nyelvet, ahogy a Népszabadságot az utolsó oldaláról kezdték el olvasni, a Sportújságot szokták olvasni annak idején gyerekkoromban még a Szabad Népet, vagy ahogy mi gyerekként megtanultuk azt, hogy hallgatni Arany, beszélni Andrássy út 60, úgy ez jelentett egy ilyen védelmet is, hogy jó, tudjuk, ilyen a világ, tanáraink is, tudjuk, hogy mi volt a kötelező, szóval, hogy ebbe voltak, és most ez nem így van. De tudom, hogyha egy futballmeccsen két magyar csapat játszik, és összesen 3 magyar van a pályán, a többi másik 16 nemzetből, akkor eszébe jut az embernek nem csak a Grosics-Buzánszki Loránt Lantos, hanem annak az előzményei is, hogy ez a budai Kocsis Cibor, ezek honnan jöttek, és aki nem parírozott, és nem ment a Honvédba, azt akkor vitték katonának, és ugyanez a magyar kosárlabdával, és a nemzedéktársaim külön más-más életet élve, az örökös magyar bajnok vívó, vagy a kosárlabda mesteredző, ugyanígy a saját közegükbe hozzák a példákat, hogy milyen volt az, mikor kosárlabdázóik megverték a szovjet válogatottat, és utána 3-at azonnal börtönbe vittek. Ez volt a történelem. És ez nekünk nem egy elfeledendő leküzdésre, meghaladásra ítélt, hanem valami, ami hagyományként tovább él bennünk, mert a kultúránk része. És ezt mondhatom az üldöztetésekre, a holokausztra, ugyanúgy, mint a gulágok világára. Rózsás János a gulágokról, ugye Szolzsenyicin rabtársa volt, Rózsás János azt mondta, hogy öregkorára megerősödött benne, amit a gulágon megtapasztalt, hogy a szeretetbe való szolgálat, az embertársainknak a szolgálata, mosolyogva, vidáman, ahogy tehetjük, de ez lenne a tanári hivatásnak, a közéletnek talán a legfontosabb része.
Sajnálom, hogy a kedves rádióhallgatók most nem látják ezt a beszélgetésünket, ugyanis ez a hupogás, ez abból adódott, hogy Szijjártó tanár úr most is tanít, gesztikulál, magyaráz, tehát én azt gondolom, hogy itt évtizedek múltak el, de a tanár úr lelkesedése semmit nem változott. Hogy segít ebben a család? Hogy segít ebben felesége?
A feleségem érdeme a családi összetartás, a 4 gyermekünk érdeme, a 18 unokánk, 9 fiú, 9 lány, van 14 dédunokánk, és ha a jóisten engedi, akkor idén még 5 dédunokám, nagy örömünkre, 9 családtag az oktatásba, 7 családtag az egészségügybe, tehát minden neurotikus helyzetet ismerek, és azzal tudom a gyakorta joggal morgolódó ifjabbakat csitítani, hogy ez mindig az. A tényeket én elfogadom, de nekünk történeteink vannak. Tehát mi tudjuk, hogy honnan indultunk. Tudjuk, hogy milyen az emberi kapzsiság, meg tudják Európa jelesei is, aki kastélyt kapott az angol királytól most, nyilvánvalóan ugyanúgy érti ezt és érzi, de a mi történeteinkben bent vannak a közösségi törekvéseink. Szabadságszerető nép vagyunk, és 1500 évig európai középhatalmi státuszunk volt, és egy újabb 1500 évben pedig, ahogy Babis írja, börtönből börtönbe vándoroltunk, és a művészetek, az irodalom, a sport, a közösségi összetartozás, 56 örökségének a titkos üzenetei, azok segítettek és segítenek bennünket.
Sajnos műsoridőnk végéhez közeledünk, de befejezésül én visszatérnék tanár úr gondolatára, amelyet itt beszélgetésünk elején említett, Odüsszeusz, a gyökerekhez való kötődés. Mit jelent tanár úr számára a ragaszkodás a családhoz, az intézményekhez, a tanári elveihez?
A családdal azért kezdem, mert az uzmarás időkben mindig azok a meleg helyek, és az ember sok tévedése és sok hibája mellett is, hogyha valaki 18 évesen megismert valakit, akiről úgy gondolja, hogy majd öregkorában is boldog lesz, akkor az szerencsésnek mondhatja magát, és Odüsszeusz az úgy kerül ide, hogy az öreg kondás meg az Argosz kutya ráismer, de Pénelopének vannak kételjei 20 év után, és fontos tudni azt, amit csak ketten tudnak, hogy az az itakai ház az úgy épült meg, hogy az olajfának a kivágott törzse adta a hitvesi ágynak a keretét, és köré épült a szoba, köré épült a ház, és mindene köré. Na most, ha az ember szerencsésnek mondhatja magát abban, hogy boldog embereket lát maga körül, és ezt a gyerekeimre, meg a fiatal barátaimra is értem, és elégedett embereket lát, akkor az erősödik meg benne, hogy ezt kellene talán tovább adni, tovább örökíteni a nemzetnek, hogy nem kellene ahhoz egymást szidnunk, hogy eldöntsük, ki a legjobb. Én a gyerekkoromban apácairól olvasva ugyanazt gondoltam a tanári hivatásról, mint amit most gondolok, hogy a tanítványait a tanárnak szeretni kell, hogy a hűség és a szabadságvágy az minden emberben megvan, néha ezek keverednek, de az életünknek mégiscsak ez lenne az értelme. Többek vagyunk mindjárt a mindenkori itt létnél.
Kedves hallgatóink, dr. Szijjártó István aranydiplomás tanár, irodalomtörténésszel, a Százak Tanácsa tiszteletbeli elnökével, a Somsics Táncsics Gimnázium baráti köre egyesülete által átadott Somsics díja kapcsán beszélgettünk. Fülöp Csaba, technikus kollégám, és a magam nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Búcsúzik önöktől a szerkesztőműsorvezető Sallai Éva.
Kedves hallgatóink! Kerengő címmel a Magyar Katolikus Rádió adását sugároztuk.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban Magsó Péter atya, a Tarnaleleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója folytatja az isteni irgalmasságról szóló elmélkedését. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő Grunda János nevében is a műsorvezető Farkas Erzsébet.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Folytassuk elmélkedésünket az isteni irgalmasságról, az irgalmasságról, ami az Istennek a legfőbb tulajdonsága. Kimeríthetetlen téma. Hallgassuk meg Ferenc pápának a gondolatait. Nem sokkal azután, hogy kineveztek püspökké, 1992-ben Buenos Airesbe érkezett a fatimai szűzanya szobra, és ünnepélyes szentmisét mutattunk be a betegek számára. Én gyóntattam azon a szentmisén. A szertartás vége felé felálltam, mert ki kellett szolgáltatnom a bérmálás szentségét. Egy nagyon egyszerű, idős asszony odajött hozzám, már 80 év felett volt. Ránéztem, és így szóltam. Nagymama, mert nálunk így hívják az idős asszonyokat. Meg akar gyónni? És ő igennel válaszolt. De hát, ha ön nem vétkezett, mondtam. Mindnyájan vétkeztünk, felelte az idős asszony. De talán az Úr nem bocsájtja meg bűneinket, tettem hozzá. Nagy biztonsággal így válaszolt. Az Úr mindent megbocsájt. Honnan tudja? Kérdeztem tőle. Az idős asszony válasza így hangzott. Ha az Úr nem bocsájtana meg mindent, a világ nem létezne. Ez az a bölcsesség, amit a Szentlélek ad. A belső bölcsesség az Isten irgalmasságról. Ne feledjük el, Isten soha nem fárad bele, hogy megbocsásson, soha. Hát akkor hol van a probléma? Kérdezte az idős asszony. Az a probléma, hogy mi fáradunk el, hogy bocsánatot kérjünk. Soha ne fáradjunk el. Isten a szerető atya, aki mindig megbocsájt, akinek irgalmas a szíve mindnyájunk irányában. Mi is tanuljunk meg irgalmasak lenni mindenkivel. Fohászkodjunk a szűzanya közbenjárásáért, aki karjai között tartotta az emberélet isteni irgalmasságot. Térjünk vissza Faustina nővér naplójához. Faustina nővér így szólt Jézushoz. Ó Jézusom, köszönetként sok kegyelmedért felajánlom nekem testem, lelkem, akaratom és szívem minden érzelmét. Fogadalmammal egészen neked szentelem magam, már semmim sincs, amit odaadhatnék neked. Jézus erre ezt mondta. Lányom, nem adtad oda nekem azt, ami igazán a tiéd. Mélyen lelkemben néztem, s láttam, hogy egész lelkemmel szeretem az Istent. Nem találtam semmit, amit már oda nem adtam volna. Megkérdeztem, Jézusom, mivel rendelkezem még? Mondd meg, s azonnal odaadom tiszta szívvel. Jézus jóságosan azt felelte. Leányom, add nekem nyomorúságodat, mert az kizárólag a te tulajdonod. Ebben a pillanatban megvilágította lelkem egy fénysugár, s megláttam gyarlóságom teljes mélységét. Azonnal Jézus legszentebb szívéhez simultam, olyan nagy bizalommal, hogyha az elkárhozottak összes bűne terhelné is lelkiismeretemet, mégse kételkednék Isten irgalmában, hanem porrázúzott szívemmel irgalmad mélységébe vetném magamat. Hiszem, Jézusom, hogy nem taszítanál el magadtól, hanem helyettesed kezével feloldoznál engem. Isten megvilágosító kegyelme kell ahhoz, hogy mi is felismerjük mérhetetlen nyomorúságunkat és tehetetlenségünket. Ekkor megértjük mélységében is Jézus szavait a Szentírásból, nélkülem semmit sem tehettek. Vannak helyzetek az életünkben, amikor felismerjük nyomorúságunkat, hogy Isten kegyelme nélkül csak a bűnre vagyunk képesek, és megértjük, mennyire Isten irgalmára szorulunk. Kérjük az Úrtól, hogy adja meg ezt a megvilágosító kegyelmét, és adjuk oda mi is nyomorúságunkat neki. Nem könnyű ezt beismerni, és sokszor egy életen keresztül titkoljuk, leplezzük, mindig és mindenki előtt jó színben akarunk feltűnni, erőnkön felül, még Isten előtt is. És ebbe hosszú távon elfáradunk. Nagy megkönnyebbülés a léleknek, amikor felismeri, beismeri, hogy nem mindenható. Akkor jön el az Úr mindenhatósága az életünkbe, amikor a mi mindenhatóságunk véget ér, mondta egy szent. Faustina nővérnek Jézus elmondta, hogy számára a legkedvesebb ima a bűnösökért mondott ima. Ezt mondta az Úr. Minden egyes lélek elvesztése gyászba borít engem. Mindig megvigasztalsz, ha a bűnösökért imádkozol. Legkedvesebb dolog előttem az ima, a bűnösök megtéréséért mondott ima. Tudd meg, leányom, ezt az imát mindig meghallgatom. Imádkozzunk gyakran a szegény bűnösökért, mert ezt az imát Isten mindig meghallgatja, és nem lesz következmény nélkül. Még ha csak egy fohász mondunk is, Uram, irgalmaz a szegény bűnösöknek, biztosan remélhetjük, hogy sok bűnös nyer kegyelmet ilyenkor a világon. Hogy mennyien és kik, azt majd csak a mennyben tudjuk meg. Ne csodálkozzunk majd, ha mi is odajutunk, és sokat imádkoztunk a bűnösökért, megszámlálhatatlan sokaság üdvözöl minket az örök országban. A mi imáinknak köszönhetik, hogy üdvözöltek. Mennyire hálásak lesznek imáinkért. Időnként az Úr már itt a földön is megmutatja nekünk imáink gyümölcsét, de csak részben, mert könnyen elbíznánk magunkat. Amikor a szegény bűnösökért imádkozunk, akkor önmagunkért is könyörgünk. Beismerjük, hogy szegény, beteg, bűnös emberek vagyunk, és gyógyulásra, megtérésre szorulunk. Ezekkel a gondolatokkal nagyon passzol Mattael Maskin, egyiptomi kopt ortodox szerzetes gondolata. Ha már megértettük, hogy milyen fontos a bűnösökért mondott könyörgés, ekkor az ima egyre súlyosabb felelősséget hordoz, mert ha a körülöttünk lévő bűnösökért mondott ima valamilyen oknál fogva abba marad, ha elhagyjuk az értük végzett könyörgést, akkor meghalnak bűneikben. A bűnös meghal bűneiben, mert mások imája nem ébresztette föl, nem keltette életre. Hogyan lehetne mentséget találni annak, aki elhanyagolta az érte mondandó imát, és így elzárta tőle az életforrást, mely Isten az ő felelősségére bízott? Látjuk már, mennyire súlyos dolog az imádság. Az imádság tehát a lelki élet elején szükségesnek látszik, azután a haladók szemében létfontosságú, a lélektől származó élethez, végül pedig azoknak, akik beléptek a másokért végzett ima misztériumába, azok számára az egyik legsúlyosabb felelősség, amelyet Isten az embernek valaha is adott. Az ember, aki érzi a szükségességét annak, hogy a bűnösökért imádkozzék, mégis elhanyagolja az értük mondott imát, az bűnrészessé válik, és felelős lesz halálukért. Aki tehát tudna jót tenni, de nem teszi, bűnt követel, mint ahogy a Jakab levélben olvashatjuk. Távol legyen tőlem, hogy vétkezzem az Úr ellen, megszűnjek, értetek imádkozni. Sámuel első könyvéből. Az imádság képessé tesz arra, hogy a halálból az életre vezessen másokat, hiszen a bűn a lélek halála, az imádság a módja annak, hogy a bűn elnyerje bocsánatát. A hitből fakadó ima meggyógyítja a beteget, és az Úr talpra állítja. Ha pedig bűnöket követel, bocsánatot nyer. Ugyancsak a Jakab levélben olvashatjuk. Arra vagyunk hivatva tehát, hogy imádkozzunk a bűnösökért. Nem csak azért, hogy kimentsük őt a bűn halálából, hanem azért is, hogy velük együtt mi is meg ne halljunk. Az ima, amit álhatatosan mondunk értük, a könyörgés, a könnyek megszabadítanak minket a vérükért való felelősségünktől, és megment minket attól, hogy miattuk meghalljunk. Így a bűnösökért mondott közbenjáró ima növeli az emberiség családjában a tagok összetartozását, s ezt teszi felelőssé az embert testvérének üdvösségéért. Emberfia Izrael házának őrévé rendeltelek. Olvashatjuk Ezekiel próféta könyvéből. Így lehetséges, hogyha valaki kitárja lelkét az imádságban a bűnösökért, az az üdvösség hírének apostola lesz mindenféle és fajta bűnös számára, akár a közelében él, akár távol tőle, függetlenül attól is, hogy találkozott-e vele élete során, vagy akár sohasem látta. Menjetek, tegyetek tanítványommá minden népet, mondja Jézus. Az imádság által az ember pappá lesz, vagyis felelős mások üdvösségéért. Képessé válik arra, hogy szeretetben, önátadásban, Krisztus áldozatából és papságából való részesedés által kiszabadítsa az ítéletből azokat, akik bűneik miatt halálra jutnának. Azáltal, hogy magára veszi bűneiket, a fájdalom súlya alatt szíves óhajtozásával és lemondások vállalásával, mint hogy magát bűnössé teszi mások helyett, képessé válik arra, hogy kérje számukra bocsánatot, és el is érje azt. Faustina nővér naplójában Jézus így szól a papokhoz. Ma azt mondta nekem az Úr, írja Faustina nővér, megnyitottam szívemet, mint az irgalom élő forrását, hogy minden lélek életet merítsen belőle. Közeledjenek nagy bizalommal az irgalom tengeréhez. A bűnösök megigazulást, az igazak a jóban való megerősödést találnak benne. Aki bizalmát irgalmasságomba helyezte, azt halála óráján isteni békém tölti el. Leányom, ne hagyj fel irgalmasságom hirdetésével. Ezzel enyhülést szerzel szívemnek, mert az irgalom tüze éget a bűnösökért. Mondd meg papjaimnak, hogy a megrögzött bűnösök szavaikra, bűnbánatra indulnak, ha a szívemben lévő végtelen irgalomról beszélnek nekik. Minden papnak, aki irgalmamat hirdeti, rendkívüli kegyelmeket adok. Szavaik gyógyítóan hatnak, s meg fogják indítani a szíveket, akikhez szólnak. Gyakran tapasztalom én is, lelkipásztori szolgálatomban, hogy mennyire így van ez. Sokszor elég csak annyit mondani, látod, milyen jó az Isten, milyen irgalmas? És a gondterhelt, összeráncolt homlokok már is simábbá válnak, a zaklatott szívek megenyhülnek, apró mosoly jelenik meg az arcokon. Sokszor ezt a legnehezebb elhinnünk, hogy még nekünk is megbocsájt az Isten. Akkor mégis szeret engem az Isten? Mégis szerethető ember vagyok? Még sincs minden elveszve? Sokat beszéljünk Isten jóságáról, ha alkalmas, ha nem. Erre vágynak a lelkek, minden ember erre vágyik. A pogányok pedig irgalmasságáért magasztalják Istent, olvashatjuk Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Maksó Péter atya, a Tarnaleleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója folytatta az isteni irgalmasságról szóló elmélkedését. Köszönjük figyelmüket! További tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották. Thank you.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!